Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Hát nagyon-nagyon elgondolkoztam, és jó volt ezeket a bizonyságtételeket hallgatni, meg annak is örültem, hogy én csak annyit számoltam ki, hogy hány Isten tisztelet maradt ki, az 10 darab volt. 10 darab volt, ugye, ha vasárnaptól vasárnapig számítjuk az eltelt napok számát, az 77 nap. És elkezdtem ezen gondolkozni, hogy de ebből mi az üzenet? Hát, ha van ebből is üzenet. Na most azt tudjuk az igéből, hogyha egy 10-es számot használ a Szentírás, az valami földi történelmi esemény, időszak, korszakot jelent. És amikor a 7-es számról beszélünk, az meg Istennek a cselekvése. És még ugye ebből 2 is van, 77 nap telt el, amíg otthon voltunk. Én ebből azt olvastam ki, hogy valóban egy különleges történelmi időszakot élünk meg. A másik meg az, hogy nem véletlenül ránk talált egy ilyen vírus, amit koronavírusnak hívnak, vagy COVID-19-nek, hanem Istentől volt. Isten valamit cselekedni akar az embereknek az életében. Isten valamit cselekedni akar a hívőknek az életében. Valamire felkészít minket, amik előttünk állnak. Tehát én ezt olvastam ki a 10 Isten tiszteletből, ami kimaradt, és ebből a 77 napból. Ugye pünkösd van, mindenképpen pünkösdi történetet hoztam erre a mai alkalomra. Tényleg nagyon örülök, hogy végre itt lehetek. És egy kicsit olyan izgatott is voltam, mondtam, és a többieknek imádságban, vagy Istennek imádságban, a többiekkel együtt itt hátul, amikor mondtam, hogy izgatott vagyok így az Isten tiszteleten, mert jó érzés ismét eljönni, találkozni veletek, Isten elé állni, és várni azt, hogy mi az, amit Isten cselekedhet az életünkben. Szóval itt volt ez a karantén. Karantén szakszerűen kifejtette Levente, hogy mit is jelent a karantén szó. Én egyszer utána olvastam, hogy mi az eredete. Hát ez valójában az olaszból jön, és ez egy 40 napot jelent. A Velencei Köztársaságban éltek ezzel a lehetőséggel. Járványi időszakban, hogyha kereskedelmi hajók befutottak a kikötőbe, akkor 40 napig el voltak ők zárva, és utána lehetett kereskedni. Innen jön ez a karantén szó. Szóval egy kicsit így látom én is, hogy ez a, hogy is mondjam, az életünkben is egyfajta várakozás volt az utolsó itteni Isten tisztelet és a mai között. És ugye azért eszembe jutott így pünkösddel kapcsolatban, hogy idézőjelben karantént éltek meg az apostolok is, vagy az a 120 tanítvány, akik együtt voltak. Mert azt olvashatjuk róluk, hogy amikor az ő urukat, Jézus Krisztust megfeszítették, nagyon urrá lett rajtuk a félelem. Tehát nagyon féltek ezek az emberek. Tanítványok voltak, és mégis féltek. És bezárkóztak a szobájukban, nagyon féltek. Aztán átélték azt a csodát, húsvét után, hogy találkoztak azzal a Jézus Krisztusra, akit láttak ott a Golgotai kereszten, látták, hogy szenved, vérzik, és látták, hogy meghal, és látták, hogy eltemették. És ezzel a Jézussal találkozhattak ismét, húsvét vasárnapját követően, és láthatták őt feltámadva. Mégsem olvasom azt a Szentírásban, hogy ez egy igen, örömet jelentett számukra, de nem kapták meg azt a felszabadító erőt, azt a felhatalmazást, azt a bizonyosságot, azt a dinamikát, hogy kiálljanak és elkezdjenek cselekedni. De nem is ezt akarta tenni Jézus Krisztus az ő életükbe, hanem még ugye azt olvashatjuk, hogy 40 napig megjelent a tanítványok között, ugye nem biztos, hogy minden nap egyes alkalmakkal megjelent, és erősítette ő az ő hitüket, és tanítgatta őket, közösségben volt velük. De még azután is, hogy eltelt ez a 40 nap, és Jézus Krisztus eltávozott tőlük fel a mennyekbe, aminek eseményeit az apostolok cselekedetének az első fejezetében tisztán és világosan olvashatjuk, hogy ez hogy történt. Akkor is azt mondta nekik a messiás, az Úr Jézus, hogy még mindig nincs itt a cselekvés ideje. Még mindig gyengék és erőtlenek vagytok. Még mindig arra szorultok, hogy maradjatok idézőjelbe a karanténban. Imádkozzatok, egészen addig imádkozzatok, míg felülről erőt nem nyertek, míg az Atya el nem küldi az ígéretnek a Szent Szellemét. És erről szól a pünkösd napja, és azért még ehhez hadd tegyek hozzá annyit, hogy nekem nagyon sokat jelent a testvérekkel együtt töltött idő, különösen, hogyha együtt tudunk rendszeresen imádkozni. És én nagyon hálás vagyok ezért Szücsinek, igazából a mi ima kapcsolatunkban, ami rendszeres, heti rendszerességgel történik. Azt látom, hogy az elmúlt sok-sok évben, lehet, hogy már 10 évről beszélünk, mindig ő volt a motorja. Mindig ő mondta, hogy na, akkor tudsz jönni, legyünk együtt, és imádkozzunk. És ezt ugyanúgy gyakoroltuk ebben az időszakban is, sőt, el kell, hogy mondjam nektek, hogy ezen a héten, amikor megint csak a motor működésbe lépett, és felhívta az Andrist, és megkérdezte az Andrist, hogy Andris, te szeretnél jönni, és együtt imádkozni, és ő is eljött. És mivel azt láttuk, hogy nagy jelentősége van az imádságnak, ezért besűrítettük ezeket az ima alkalmakat, úgyhogy most már 2-szer van egy héten, amikor összejövünk, és így az Úr elé járulunk, és elmondjuk a dolgokat, mert azt látjuk, hogy sokkal nagyobb jelentősége van az imádságnak, mint a prédikációknak. Ha igazából egy ilyen hadászati képpel akarunk élni, akkor az olyan az imádság, mint a tüzérség. Tehát úgy neki menni, akár a középkorra gondolva, egy Konstantinápolynak, ugye mielőtt az oszmánok elfoglalták, hogy ne ágyúzzuk azokat a falakat, amik már 20 támadást kivírtak az elmúlt időszakban, az elmúlt 100-valány évben, nem lehet. Tehát azt ágyúzni kell, azt szét kell lőni, és akkor utána jön a gyalogság, és utána lehet azt a várat, vagy azt a területet elfoglalni, és mind a mai napig így van a tüzérségnek, vagy akár a bombázásoknak van ilyen jelentősége. És az ige arra mutat rá, hogy az imádságban ekkora lehetőség, ekkora hatalom adatik számunkra, mert nem mi vagyunk azok, akik cselekszünk, hanem azt olvashatjuk a Jelenések könyvébe, hiszen a Jelenések könyve a mennyet mutatja meg számunkra, hogy milyen az Istennek a jelenléte, hogy ott csészék vannak, amivel a szenteknek az imádság össze van gyűjtve. Aztán fogja Isten, vesz az oltár tüzéről parazsat, beleteszi ebbe a csészébe, és akkor így kijönti a földre. És akkor történések vannak a földön. Tehát ebből látjuk azt, hogy az imádságnak nagyobb jelentősége van, és örülök, hogy vannak ilyen motorok a gyülekezetben, és bátorítok másokat is, hogy ebbe csatlakozzanak be, nem azt mondom, hozzánk is lehet jönni, de hogy más ima kapcsolatok is alakuljanak ki, és minden bizonyan van, amiről akár én nem is tudok. Ha valaki ezt teszi, akkor ebben legyen tartós, legyen kitartó, és továbbiakban is cselekedje ezt. Na, egy kicsit hosszúra nyúlt ez a bevezetés, de most már eljutottam az alapigéhez, amit mindenki jól ismer. Én nem tudok másról most beszélni pünkösd napján, mint a pünkösdi történetről, és ez az apostolok cselekedetének a 2. fejezetében van megírva. Én arra gondoltam, hogy az első 21 verset így felolvasom, és így beszélünk, és nem is azt mondom, hogy beszélünk, hanem azzal a reménységgel hallgatjuk az Isten igéjét, és ha Isten megkönnyörül rajtam, én is szólhatom az Isten igéjét azokról a dolgokról, amikről Isten most akar velünk beszélgetni, amit el akar érni az életünkben, amit meg akar cselekedni. Mi egy hosszabb részt olvastunk, nyugodtan maradhat a gyülekezet ülve, és én egy dolgot kérnék, hogyha felolvastam ezt a 21 verset, hogy Andris, téged szeretnélek megkérni arra, hogy imádkozz áldásért, és megmondom, hogy ezt miért az Andrist választottam. Azért az Andrist választottam, mert én úgy gondolom, hogy a gyülekezetben van egy folytonosság. Tehát Isten, amikor igehirdetésre valakit felkészít, annak ad egy olyan üzenetet, aminek a folytatása a következő vasárnap lesz. És én nagyon sokat merítettem abból az üzenetből, amit Andris egy héttel ezelőtt hozott, nagyon komoly volt az az üzenet, és úgy gondolom, ha nem is olyan egyértelműen kapcsolódik a kettő, de én mindenképpen úgy gondolom, hogy a lelkünkben, a szellemi világban erőteljes kapcsolódást fogunk megtapasztalni. Mert Isten az, aki munkálkodik az életünkben, Isten az, aki valamit el akar érni velünk a földi életünk során. Tehát az apostolok cselekedetei cselekedetének a második fejezetének az első versétől olvasom, Isten igéjét így szól. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt. Mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták. Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában, Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában, Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréna mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozelíták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek, az Isten fenséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanástalanul kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolodva mondták. Édes bortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója. Figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Joel így prófétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra is, szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Imádkozzunk!
Köszönöm, Uram, azt, hogy láthatjuk ebben a leírásban, hogy a szellemet működésbe hozta a te terveded, és rendkívüli módon hirdette Péter apostol a te ígéret, és hiszem azt, hogy mi gyülekezetként ennek a, ebben a munkádban akarunk bekapcsolódni, ennek a hagyománynak akarunk az örökösei lenni, hogy ahol a te egyházad működik ott, a szellemed által nem emberi bölcsességből, vagy nem emberi okoskodásból, hanem a szellemed rendkívüli munkájával tudjunk az ígét szólni. És Uram, az is hálásak vagyunk, hogy láthatjuk, hogy bár Péter apostol egy rendkívüli ajándékot kapott a Szent Szellemtől, mégis az ígérhirdetést az Ószövetségre alapozta. És Úr, ugyanis szeretném ma reggel, hogy közösségünkbe te ígéret felemelni, mint tekintész. És kérlek, a drónot használd erre, és csak azt hangozzon el, aminek ez szükséges hangoznia. És arra kérlek, hogy mi most itt egy gyülekezet, egy szíve és egy gyüleket tudjunk hallgatni, és válaszolni arra, amit szeretnél nekünk elmondani.
Amen. Amen. Mikor? Azt mondja, hogy egy héttel ezelőtt a mindenható Isten volt a téma a férfi jomakörön, mert végigmegyünk a baptista hitvalláson, és ez volt a második pontja a hitvallásnak. És úgy felvetődött az a gondolat, hogy hogyan foghatja föl egy hívő ember a Szent Háromságot. És itt tényleg egy komoly kérdés, hogy hogyan foghatjuk föl a Szent Háromságot. Én már sok komoly igehirdetőt hallgattam ebben a témában, vagy régi szentek, akiket nagyra tart az egyház, és emlékszem még arra a történetre, és volt egy kisgyerek ott a tengerparton, fogta a kis kagylóját, és akkor merte ki a tengerből a vizet, és akkor egymás között beszélgetett két hívő, és azt mondja, hogy figyelj, ez a kisgyerek előbb kimeri azzal a kagylóval a tengervizét, mint hogy te megértsd a Szent Háromságot. És óvatosan kell ezt a témát közelítenünk azért, mert ha belegondolunk abba, hogy a véges, az hogyan érheti át a végtelent. Tehát mi vagyunk a végesek, értelemmel, lehetőségekkel, Isten meg a végtelen. Tehát hogyan tudjuk ezt átérni? Tehát én azt mondom, hogy ezt nem tudjuk megérteni, és olyan mértékben, ahogy Isten létezik, azt nem tudjuk felfogni ezeket a dolgokat. Viszont nem hagy minket Isten magunkra, mert az van, és Andris mondtad is, azt hiszem, hogy az igehirdetésben is az 5 Mózes 29-29, nagyon tetszik nekem ez az ige, ami úgy szól, hogy a titkok az úréi, és a kinyilatkoztatott dolgok, azok meg a mieink, és a mi gyermekeinké, hogy cselekedjük az ő akaratát. Tehát, hogy a nyitott szívű ember, aki kér, aki keres, aki zörget, az kap ajándékot Istentől, kap ilyen kijelentéseket, és erre számíthatunk, amikor Szent Háromsággal foglalkozunk, hogy valami ajándékot, valamit kapunk Istentől. És pont ezen gondolkoztam, hogy is vannak ezek a dolgok. És én azt látom pünkös napjában, hogy egy újabb fokozatba lépett Isten közeledése az emberhez. Ha én az Atya Istenre gondolok, akkor előttem van a teremtés napja, amikor megteremtette az embert, és a láthatatlanban szeretetével és gondviselésével vette körül az embert. De a láthatatlanban. Az Atya Istent soha senki nem látta. És az ő szeretetével, gondviselésével minden embert körbevesz. Az egyik kedvenc igeversem, és akkor a második kedvenc igeversem, az a Zabcse 17-28, ami így szól, hogy mert Istenről van szó, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Miképpen a költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. De itt arra szeretném a hangsúlyt tenni, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, és most nyomtattam ki azt a verset, ami meg pont ebbe az igehirdetésben azt fejezi ki, hogy Isten arra hívott el minket, mint egy sötétben tapogatózva, hát ha kitapogatjuk vakemberként az Istennek a jelenlétét a mi életünkbe. Mert ennyire közel jött hozzánk az Isten szeretete, körülvesz minket. Ez az Atya Istennek a megnyilvánulása az embernek az életében. Viszont azt láthatjuk, hogy Isten tett egy lépést az ember felé, és azt mondja, hogy én kilépek a láthatatlanból, és megjelenek a látható világban, és ez valósult meg akkor, amikor Isten fia Betlehemben megszületett és emberré lett. Hát ez valami fantasztikus dolog, hogy a láthatatlan Isten láthatóvá vált. És annyira jó ezeket az igei verseket tényleg megtanulni, lehet, hogy Kati, ti már meg is tanultátok, az 1 Timóteus 3.16-ban például az van leírva, hogy Isten megjelent testben. De ez fantasztikus kijelentés, hogy Isten megjelent testben. Eljött közénk. Fülöpről van szó, vele volt egy beszélgetése az Úr Jézusnak, és azt mondta, kíváncsi volt Fülöp, és azt mondta, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Mutasd meg, a láthatatlan Isten, mutasd meg nekünk, és az elég nekünk. És akkor azt válaszolta rá az Úr Jézus, hogy annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Hát aki engem lát, az látja az atyát. Ő a láthatatlan Istennek a képe. Hát ez fantasztikus, láthatóan megjelent számunkra az Isten. És amit olvashatunk az evangéliumokban, az a láthatatlan Istennek a képe. Persze mi nem lehettünk ott 2000 évvel ezelőtt, de hát azzal, ha nyitott szívvel olvassuk az evangéliumokat, szinte időutazókká válunk, és ott veszünk részt az eseményekben. Valaki úgy fogalmazta, hogy a Szentírás megismerésének nem időbeli korlátai és távolságai vannak, hanem erkölcsi távolságai vannak. Tehát ha mi erkölcsünkben meg tudunk változni, akkor beleélhetjük magunkat akár Ézsaiásnak a korába is azokban az eseményekben, amik ott voltak, belecsöppenünk időutazóként. Tehát így olvashatunk a láthatatlan Isten képmásáról, képéről, Jézus Krisztusról. De az Úr Jézus arról is beszélt, hogy Isten ennél még jobban szereti az embert. És szomorkodtak a tanítványok azon, hogy miért akar az Úr Jézus fölmenni a mennybe, miért akar tőlük eltávozni. És azt mondja, hogy figyeljetek, ha én eltávozok a mennybe, az nektek jó. Az nektek jó. Mert ha én elmegyek, akkor elküldöm a Szent Szellemet, és lakozást vesz bennetek. De ameddig ez az esemény nem történik meg, addig bennetek nem vehet lakozást a Szent Szellem. És én ezt látom Pünkösd üzenetében, a különös jelentőségét ennek a történetnek, hogy nem csak, hogy láthatóvá vált az Isten számunkra Jézus Krisztusnak a személyében, hanem ennél tovább megy a történet, és Isten kész beköltözni a mi szívünkbe. Kész beköltözni. És ha valaki ezt átélte az életében, amit úgy fogalmazunk, hogy felülről született valaki, vagy újonnan született valaki, abban Isten ott benn lakozott. És csak egy igeverset szeretnék ennek a ténynek az alátámasztására felolvasni, Róma 5:5-ben az van írva, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, ki adatot nekünk. Vagy mondhatnánk az, hogy Istennek szeretete kitöltetett a mi szívünkbe. Tehát amikor azt olvashatjuk az eredetiből, hogy agape, és az agape szó szerepel itt, az az Isten. Tehát majdnem, hogy fokozza a dolgokat, hogy Istennek a szeretete, az olyan, mint hogy Isten Isten. Tehát ha arról beszélünk, hogy agape szeretet, akkor Isten a szeretet. Tehát a szeretet az az Isten. Tehát ezt a csodát élheti meg az, aki megnyitja az életét Jézus Krisztus előtt, és teljesen mindegy, hogy melyiket mondom, hogy Atya előtt nyitjuk meg az életünket, vagy Jézus Krisztus előtt, vagy a Szent Szellem előtt, mind a hárommal foglalkozik a szentélés, mind a hárman lakozást vesznek a megtérő bűnös embernek az életében. Szóval, eljött a nagy nap. Tényleg bekövetkezett az, amiről az ősök, a régen élt proféták előre nyilatkoztak, hogy eljön az a nap, amikor Isten kitölti az ő lelkét minden halandóra. Nagy esemény volt, és biztos, hogy a tanítványokat is megdöbbentette ez a pünkösdi esemény, amikor látták azokat a lángnyelveket. Én el sem tudom képzelni, hogy milyen lángnyelvek voltak, meg hogy történt ez az egész esemény, meg ugye ez a szélvihar-szerű esemény, biztos kibe csapottak ott az ablakok, meg az ajtók, nem tudom, de nagy csinadrata volt, azt leírja Lukács így az apostolok cselekedetében. És Károli nagyon szépen adja vissza ezt az eseményt, hogy a Szentlélek kitöltetése hogy történt. Én onnan szeretném felolvasni a második verset, és lőn nagy hirtelenséggel. Az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése. Sebesen zúgó szélnek zendülése. Így nyilvánult meg Istennek a Szent Szelleme az ott egybegyű tanítványok előtt, és később ugye az ő életükben. A következő dolog, amit szeretnék kiemelni, nekem fentűnt ebbe a történetbe az, a 11. vers, amit mond, és megállapítja a hallgatóság, hogy szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Rákerestem erre a szóra, hogy mi ez a nagyságos. És ez a szó két helyen szerepel a Szentírásban. Itt, meg Máriának az énekében. Mert nagyon foglalkoztatott az, hogy a hallgatóság a saját anyanyelvükön milyen üzenetet hallhatott. Mert úgy fogalmazták meg, hogy Isten nagyságos dolgairól hallotta. Az még nem egy tiszta evangélium volt, hiszen akkor nem kérdezték volna meg azt, hogy mi történik itt, mi ez, amit mi most itt tapasztalunk. Hanem Istennek a szentsége, a dicsősége emeltetett fel akkor, mert ki az, aki igazán ismeri az Atyának a szívét? Hát egyedül a Szent Szellem. A Szent Szellem megvizsgálja az Isten mélységeit, és az Isten mélységeit előhozza, és feltárja ezeket a dolgokat, és ez történt. És nézzétek meg, hogy ezek a nagyságos dolgok hogy lettek kifejezve Máriának az imádságában, amikor ő maga már tudta, hogy megfogan méhében, és a megváltót, az Isten fiát hordja ott. Mária pedig ezt mondta: magasztalja lelkem az Urat, és újjong az én lelkem megtartó Istenemben, mert rátekintett szolgáló leányának megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával. Szétszórta a szívük szándékában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és a megalázottakat emelt fel. Az éhezőket látott el javakkal, és bűvölködőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Hát valami ilyesmit tudok elképzelni, hogy ilyen dolgokat szóltak az apostolok ott a hallgatóság előtt. Elsődlegesen az Isten dicsőítéséről és magasztalásáról szólt. Nem egy direkt üzenet volt a hallgatóság felé. Egyszerűen annyira betöltötte őket Isten szeretete, vagy mondhatjuk, hogy Istennek a Szent Szelleme, hogy nem tudtak mit csinálni. Ez egy kitörő öröm volt az életükben, nem tudtak másról beszélni, csak Isten hatalmasságáról, dicsőségéről, kegyelméről, sírgalmasságáról. Ezt mondták, és ez jó ízű volt azért a környezetükben, és azt mondták, hogy ez valami hatalmas, Isten hatalmas dolgairól beszélnek. Mi ez az esemény? Hát ezek az emberek nem ismerhetik a mi nyelvünket, anyanyelvünket. Mi ez? Mit tapasztalunk? Persze, gúnyolódok mindig támadnak, és azt mondja, hogy édes boltot részegetek, de hülyeség az egész, amit mondtak, semmi értelme nincsen. Ugye reggel 9 óra volt, mondja Péter, a napnak a harmadik nap órája volt, tehát ilyen nincsen, nem részegek ezek. És akkor előáll Péter, az a halászember, aki bár elég magabiztos volt, és eléggé odaadó Jézus Krisztusnak a követésében, szolgálatában, de mégiscsak egy halászemberről beszélünk, aki nem volt annyira magasan képzett, az ószövetségi írások ismeretében jártas. Nem hiszem, hogy nagyon sokszor akadt neki ilyen lehetőség, hogy ilyen feszült helyzetben egy hosszú prédikációt elmondjon. És ebben a helyzetben olyan, mintha Isten Pétert, mint egy kesztyűt felhúzott volna a kezére, és cselekszik Péteren keresztül. És a lehető legjobb dolgokat mondja el a hallgatóknak. Először is megmagyarázza azt, hogy nem egy olyan esemény történik most, amit Isten előre ne jelentett volna ki. Joel próféta nagyon pontosan előre elmondta, én nem tudom, hogy Joel próféta amikor élt, mert annyit látom, hogy megosztanak a vélemények, vannak, akik azt mondják, hogy a 9. vagy 10. század, és vannak, akik mondjuk azt mondják, hogy az 5. században, ezek között, de legalább azt kimondhatjuk, hogy körülbelül 500 évvel Jézus Krisztus születése előtt beszélt ezekről az eseményekről, és azt mondja, hogy az utolsó napokban pedig ezek az események fognak bekövetkezni, és ő ebben egyértelműen kifejezi azt, hogy kitöltök, Isten mondja, hogy kitöltök lelkemből minden halandóra. Tehát nincsen személyválogatás mindenkire. És egy dolgot még úgy elkezdtem gondolkozni, sose értettem. Hát, hogyha egyszer már elmondja azt, hogy fiaitok és lányaitok profitálni fognak, akkor miért kell külön megnevezni itt a rabszolgákat, és azt mondja a 18, még a rabszolgáimra és a rabszolga leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. Ha mi hát a fiaitokra, a leányaitokra, akkor abban minden benne van Izraelnek a nemzete, nem? Vagy nem tudom, hogy mire gondolt itt. Lehet, hogy ez még tovább megy, és nem csak Izraelről beszél Joel a proféta, hanem minden nemzetről beszél. De nekem inkább az jutott eszembe, hogy persze gondolhatja egy izraelita azt, hogy Ábrahámnak a leszármazottja vagyok, ezért Ábrahám révén én áldásban részesülhetek, mert fiak vagyunk, és nem fattyak. De azért itt arról van szó, hogy még a rabszolga is. A rabszolga az nem minden esetben volt izraelites, sőt, inkább nem, hanem más nemzetektől jöttek és vették a rabszolgákat. És azt fogalmazza meg itt Joel a proféta, így Isten üzenetét közvetítve, hogy még a rabszolgák is kapnak Isten szent szelleméből. És nekem az az üzenet volt ebből, hogy ezzel azt hangsúlyozza az Isten, hogy nincs az az összetört élet, nincs az a mélység, nincs az a rabszolga állapot, amelyben reménytelenné válhatna egy halandó ember. Azt mondja, arra még a rabszolgák is megkapják Istennek a Szent Szellemét, és ők is profétálni fognak. És ha már ezzel a proféciáról beszélünk, először is én azért azt szeretném kiemelni, hogy az újjászületésnek az elsődleges célja az nem az, hogy mi profétáljunk, látomásokat lássunk, vagy álmokat álmodjunk. Az újjászületésnek az a célja, hogy Isten átformálja az életünket. Újjá teremtsen minket. Íme újjá lett minden. Új teremtéssé lett. Más emberré leszel. Tehát ezt a csodát élheti meg az az ember, aki Jézus Krisztus előtt kinyitja az életét. Más emberré lesz. Az már nem az a régi. Az már egy teljesen új. Ez az újjászületésnek a lényege. De beszél arról is, hogy a hívek kapnak szolgálatot. És mit jelent a profécia? Nem arról szól, hogy most mi megtudjuk, hogy ősszel mondjuk a koronavírus az kiújul-e Magyarországon vagy sem. Tehát nem jóslásra kaptunk felhatalmazást, nem erről szól a profécia, hanem arról a profécia az mindig Istennek a gondolatainak megnyilvánulása, szavakba öntése. A proféta szó az azt jelenti, hogy Istennek a szája. Tehát olyan dolgokat tudunk tenni, ami Istennek az üzenete, az Istennek a megnyilvánulása. Ezt teszi a halandó emberrel Isten. És a látomások, meg az álmok, különösen láthatjuk a Jelenések könyvébe, ez is megint egy ajándék. A kijelentést hozó angyalnak a ajándéka, amit átad a halandónak, és megérti ezen keresztül az Istennek a szándékait. Tehát ezt mondja, hogy figyelj, most Istennek a hatalmas dolgairól beszélnek az apostolok, igen, mert ez van leírva Joel profétának, hogy ők profétálni fognak, és most profétálnak, ti előttetek. És azért az utolsó napokban, arról beszél, hogy az utolsó napokban úgy tűnik ebből a részből, hogy Joel egy korszakot ír le, nem csak a pünkösdi eseményeket, hanem arról a korszakról beszél Joel, amiben még mi is benne élünk. Mert másképp nem lehet értelmezni azokat az igeverseket, amik a legvégén van, hogy csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Hát, én kikerestem, hogy a kijelentést közvetítő angyal mit mondott el János apostolnak, amikor ő is, hát mondjuk így, hogy karanténban volt, de pontosabban megfogalmazva inkább azt mondjuk, hogy számüzetésben, Pátmos szigetén, de hát eléggé magányra volt ítélve, és az ige hirdetés szolgálatát is mellőznie kellett, úgyhogy maradt számára az imádságnak a szolgálata, de ebbe beleállt és találkozott az Istennel, és nagyon jelentős dolgokat hallhatott 91-2 éves korában, és ezt meg is küldte az összes gyülekezetnek, ennek a 7 gyülekezetnek, de hát még nagyobb jelentősége az, hogy mi magunk is olvashatunk és betekinthetünk Istennek az országába. És egy részén, egy helyen azt írja a Jelenések 6.12-ben, hogy azután láttam, ugye János látta, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és íme nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér, és az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasok, és minden szolga, és minden szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájba, és mondának a hegyeknek, és a kőszikláknak, essetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának ama nagy, nagy napja, és kiállhat meg. Hát, ezek nem egy kívánatos eseményeknek a sorozata, amit a Jelenések könyvéből felolvastam, de nézzétek meg, ahogy Péter beszél a Joeli igékről, ott fejezi be az üzenetét, de mindezek ellenére ez az, ami felé sodródik az egész történelem, az egész emberiség. Lehet, hogy már nagyon közel vagyunk, és a járványról ugye Jézus már beszélt, hogy az utolsó időknek az egyik jellemzője, de egy járványok voltak a történelem során máskor is, nem tudjuk, de mégis úgy érzékeljük szívünkbe is, hogy tényleg közel van ez a nap. És azt mondja, még hogyha ezek az események bekövetkeznek az utolsó napokban, ebben az utolsó korszakban, megmondja, de megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. De nézzétek meg, ezek az emberek nem hívták segítségül az Úr nevét, hanem inkább azt kívánták, hogy a szikla essen rájuk, hogy elrejtse őket a mindenható haragja elől. Hát itt ezek az emberek elvesztették a józan eszüket, minden normális értékítéletüket. Hát nekik össze kéne törniük, és bocsánatot kéne kérni Istentől, hogy elrontották az életet, és szentségtelen életet éltek. De ahelyett inkább az öngyilkosságot, vagy a halált keresik, de a halál meg kiadja a halottakat az utolsó ítéletre. Tehát nincs menekülés. De hát most is Szücsi tudna sokat beszélni erről, idősek között dolgozik, hogy az emberek tényleg most is úgy gondolnak, hogy a halál az mindent visz, elmúlik a szenvedés, elmúlik a fájdalom, és minden rendben lesz. Megúszok mindent, vagy felszabadulok teljesen. Nem szabadul föl senki se, mert a halottak feltámadnak, és odaállnak Isten ítélőszék elé. De egyszerűen ennyire elsötétett az embernek a gondolkodása, hogy nem döbben rá arra, hogy ezek az események is, amik bekövetkeznek, akár járvány, szegénység, most a szegénység fog következni, aztán még ki tudja, milyen háborúk és egyéb dolgok, amikről nekünk hallanunk kell, hogy be fognak következni az életünkbe. Ez azért van, mert Isten visszaveszi az uralmat itt ezen a földön. És Jézus Krisztus azelőtt nem küldte el a Szent Szellemet, míg mielőtt megdicsőült volna. Ő az Istennek jobbjára ült, és uralkodik örökkön örökké. Várja azt, míg ellenségei lábozsámójává nem lesznek. És Isten türelmes és kegyelmes velünk, az emberrel, nem a sátánnal és a gonosz seregekkel, mert nem akarja, hogy váratlanul érjenek minket ezek az események, a hatalom átvétele. Mert hogyha a hatalom átvételekor mi a sátánt választjuk, ahogy ezek az emberek a Jelenések könyvében a sátánt választották, akkor elveszünk. De ha azt mondjuk, hogy eljutunk arra, hogy felismerjük az életünk, hogy valamit elrontottuk, nekünk Istenre van szükségünk, akkor megmenekülhetünk. Tehát Istennek a jósága az, hogy még nem jött el ez a nap, és még már 2000 évet, vagy mennyit kellett, közel 2000 évet várnunk Jézus Krisztusnak a visszajövetelére. Mi, akik az újjászületésnek a kegyelmében részesültünk, mi már várjuk ezt a napot. Tehát nagyon szeretnénk már, hogyha Jézus eljönne, akár most ebben a pillanatban. Természetesen lehetnek itt a teremben még olyanok is, akik erre az eseményre nincsenek felkészülve, és azokat meg arra bátorítok, hogy ez a pünkösdi üzenet, ő nekik is szól, sőt mondhatnám azt, hogy elsődlegesen nekik szól, és már arra nincsen nekem időm, hogy tovább folytassam, hogy ez az üzenet arról is szólt, Dávidnak a proféciáját mondva, hogy Dávid a feltámadásnak a jelentőségét emelte ki. Egyébként ezt most a héten mondtam, hogy én hiányolom a feltámadás jelentőségének hangsúlyozását itt ebben a gyülekezetben, de úgy általánosságban is. És tudom, hogy én, aki ateista voltam megtérésem előtt, nekem egy óriási katarzis volt, amikor megértettem, hogy van feltámadás. Hogy van egy személy, aki a halálból kijött. És ez Jézus Krisztus. És ez bebizonyította nekem az Isten, hogy ő tényleg feltámad harmadnapon. Ez nekem egy katarzis volt, hogy ezt átélhettem. És ha itt az igét olvasom, Pál apostol is azt mondja, hogy ennek nagyon nagy jelentősége van. Ha nem hangsúlyozzuk eléggé a feltámadásnak a csodavoltát és jelentőségét, akkor az a hitünkre is kihatással van. És a másik, amit azért már említettem, hogy ő elnyerte az uralmat. Ő a királyoknak a királya Jézus Krisztus. És ő és Péter ezt az üzenetet hirdeti, hogy viszont ő a királyok királya, bár ti gonoszak voltatok, és elutasítottátok, sőt, keresztre juttattátok, de ő kész megbocsátani nektek. Ő egy olyan uralkodó, aki még most is megadja a megadásnak a lehetőségét. Hogy meg lehet előtte hajolni, és azt mondani, hogy igen, elismerem, hogy te vagy az Úr. Igen, szükségem van arra, hogy bejöjjél az én életemnek a szívébe, és elfoglald az életemnek a trónját. És formálj olyanná, amilyennél szeretnéd, hogy váljak. És csak egy ige verset hadd mondjak így a legvégére, és lezárnám a prédikációt. Látom, hogy azért egy-két dolog kimaradt, amit nem tudtam elmondani, de talán nem is kellett annyira azt hangsúlyozni. Én szerintem ebben is volt annyi üzenet, hogy azt megragadjuk, és Istent magasztaljuk, és változások történjenek az életünkbe. De azért egy dolgot, egy ige verset még hadd mondjak. Nagyon foglalkoztat engem, hogy lehet hívők között olyanokról beszélni, akik Krisztus keresztjének ellenségei. Pál apostol ír egy levelet a filippi gyülekezetnek, és azt mondja, hogy vannak olyanok közöttetek, akik Krisztus keresztjének ellenségei. És ez foglalkoztat engem, nem mondom, hogy már megértettem pontosan, hogy ilyen teljes világosságban, hogy mit jelent, de azért gondolkozzunk el egy kicsit azon, ami a Filippi 3.18 és 20-ban van leírva, nézzük meg. Mert sokan élnek másképp, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők Krisztus keresztjének ellenségei. Tehát Pál apostol olyan hívő emberekről beszél, akik másképp élnek, mint Pál apostol. És úgy minősíti ezeket az embereket, hogy ezek az emberek a Krisztus keresztjének ellenségei. És azt mondja, hogy kárhozatra jutnak. A hasuk az Istenük, és azzal dicsekednek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Ezen nagyon el kell gondolkoznunk. Tehát azzal dicsekednek, ami a gyalázatuk, az emberi képességeik. Ők állandóan csak a földi dolgokkal foglalkoznak. Nekik nincsen mennyei királyságuk, hogy a mennyei dolgokat nem tudják megragadni. Úgy élnek, nem úgy élnek, ahogy mi élünk, ők teljesen másképp élnek. Ők földi ambícióik vannak, földi dolgokat csinálnak, és szégyenletes dolgok is vannak, és Istenük a hasuk, nem tudom, hogy mit jelent ez, gondolom nem csak azokra vonatkozik, akik szeretnek enni, hanem más dolgokra is vonatkozik ez, hogy Istenük a hasuk. Tehát ezt mondja, hogy és csak földi dolgokat törődnek. És nézzük meg, hogy mit mond a hívőknek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Tehát a fönti dolgok. Ahonnan az Úr Jézus Krisztus is vágyuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Tehát itt azt fejti ki Pál apostol, hogy a pünkös napja azt eredményezte minden nyitott szívű hívő számára, hogy ez az átalakulás megtörténjen az ő belsejével. De ahhoz, hogy ez végbe menjen, nem szabad, hogy teljesen lekössék a figyelmünket a földi dolgok. Nem szabad, hogy a földi képességeinkre támaszkodva valósítsuk meg gyülekezeti szolgálatunkat, hanem a menny felé kell egy olyan nyitottságot tanúsítanunk, amelyen keresztül Isten belép az életünkbe és átformál minket, és a cél nem itt, ez igazából csak út, de mégis az út mutatja, hogy milyen lesz majd oda át. Mert egy magot fogunk elvetni, és abból a magból fog az a feltámadt test létrejönni. És ez a mag, az pedig azok a krisztusi dolgok, amik kiépültek az életünkben, földi életünk és szolgálatunk során. Az Úr Jézus ezt az üzenetet bízta rám, ez az, ami bátorítson és buzdítson minket. Még több karanténra van szükségünk, hogy valóban olyan vágyakozással tudjunk Isten előtt imádkozni, hogy ez a természet fölött itt tényleg meg tudja nyilvánulni az életünkben. Most szeretném, hogyha van közöttünk olyan, aki hangosan is szeretne imádkozni, az megtenné, és akkor az imádságot én fogom lezárni egy rövid imádsággal. Imádkozzunk.